Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Jó érzés itt lenni Mikházán, és sok-sok ismerős arcot látni, és jó emberekkel találkozni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Gyöngyi azzal a kéréssel keresett volt meg engem, hogy a székely népi festetbútorainkról várnátok ide, hogy egy kis előadást tartani, meg utána egy kis foglalkozást tartsak, és akkor én egy olyan anyaggal készültem, ami hát egy kicsit régebbi, mert hogy 2014-ben volt egy olyan gyűjtésem, aminek az anyagának a feldolgozásáról fogok beszélni. Akkor voltam várandós a gyermekemmel, aztán jött a második gyermekem, és hogy mindig ez az anyag úgy háttérbe szorult, az akkori munka az elvégződött, viszont úgy gondolom, hogy akkor a gyűjtés révén akkora munka bele volt téve, hogy ezt úgy kár lenne feledésbe hagyni. Tehát itt képek vannak kirakva, amiről majd vetíteni is fogok, hogyha lepotyognak, akkor nem kell tőle kétségbe esni, róla fogok vetíteni is. Nem tudom, hogy ki mennyire járatos a festett bútorok világába. Egy icipici ismertetőm lenne, ami a történeti részt illeti. Azt írom itt, hogy a 19. század közepén élte fénykorát, tehát a megelőzőleg 250 évben a protestáns templomokban elterjedt kazettás mennyezetek, meg festett asztalos munkák hatására a nép körében, a berendezésekben, a berendezési tárgyakon, bútorokon is megjelennek a festett virágos, tehát többnyire virágos díszítések. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ehhez szükség volt arra, hogy a házaknak a füstelenítése, valamint az asztalos mesterség, hogy olyan szintre fejlődhessen a deszkametszésre, gondolok itt, hogy ezeket a bútorokat, amiket festéssel díszítettek, ezek előállíthatóak legyenek. Vidékünkön a fenyő volt az, ami elterjedtebb volt, és mivel puhafáról lévén szó, tehát a díszítés szempontjából a faragás az nem annyira megoldható, tehát így a festés az, ami díszítésként rákerült, és maga ez a festékanyagok, az olajos kencék, azok is védelmet tudtak biztosítani a fának. A jellegzetes bútortípusokról ejtenék pár szót. Tájegységenként maga a szerkezeti felépítés az többnyire azonos, viszont a legelterjedtebb bútortípus az a láda, ugye a férjhez menő leánynak ez volt a hozományos ládája, ez az, amiből a legtöbb darab fent maradt napjainkra is. Az asztalok ezek deszkalábú asztalok, ékes megoldással voltak illesztve, többnyire nagy kamarás asztalok lehettek, aminek a nagy fiók része szolgált az élelmiszer tárolására is. A székek azok deszkahátú asztalok, ezeknek a kivágása, ezek díszesek, kontyos székeknek, pártás székeknek nevezzük. A kontyosok azok a háttámla, szimmetrikus, a pártás az meg egy aszimmetrikusabb forma. A saroktéka az, ami még szintén egy jellegzetes bútordarab volt, tehát a téka ez többnyire sarokban, de hogy lehetett ennek fali változata is, vakablak beépítése esetén. És így, ami még érdekesség a tékával kapcsolatban, hogy a családnak az értékesebb tárgyait tartották, ott kapott helyet a biblia, az orvosságok, a pálinka, a családnak a hivatalos okmányai, tehát az úgynevezett szent sarokban kapott helyet a téka. Tálasnak annak több típusa ismert, az állótálas az tárolóbútorként is funkcionál, a felső része az, ahol a díszesebb tányérok kaphattak helyet. A tálasnak van fali tálas formája is, az almárium szintén tárolóbútorként. Az ágyak azok a díszes vetett ágyak esetében voltak, inkább a fej és a lábtámlánál festettek. Nem írtam ide fel még lócát, padládákat, amik szintén gyakran festettek voltak. Az alapmotívumok, amikkel festett bútorainkon találkozhatunk, azok főként stilizált kerti mezei virágok. Az állati ábrázolás az a bútorokon ritkább, viszont azzal is találkozhatunk madár formájában, vagy lesz kép, amin kígyós ábrázolás jelenik meg. És akkor ami konkrétabban a mai napnak a témája, székelyföldi népi festett bútoraink nyomában, tehát megtörtént egy gyűjtés, amit említettem, ez a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes felkérésére készült el egy olyan öltözőszekrény, aminek 24 ajtója, és a 24 ajtó, az 24 különböző műhelynek a mintakincsét dolgozza fel. A bútorfestő központokról tehát itt, amit olvashattuk is, hogy tehát több műhely létezett, több mester létezett, viszont nagyon sok olyan bútorral találkoztam, ami látszik az, hogy ügyeskedők keze munkája, tehát nem gyakorlott kéz, nem gyakorlott mesternek a munkája, de hogy az embereknek az igény az megvolt arra, hogy szépen díszített bútoraik legyenek. A gyűjtés területe az, tehát Székelyföldön udvarhelyszék Csík-Gyergyó, tehát mivel a Hargita Együttesnek készült a berendezés, ezért próbáltam otthon maradni, viszont három széknek is nagyon gazdag a festett anyaga, így a Vargyasi és a Csermátoni is megjelenik. Tájházakat, múzeumokat, magángyűjteményeket jártam végig, és a szakirodalom volt az, amire alapoztam az elkészült munkát. Itt felvázolom azt, hogy mik azok az intézmények, amiket meglátogattam, amiknek a festett anyagait felgyűjtöttem. Elég sok fénykép volt, ami elkészült, és akkor azok a fényképek alapján tudtam dolgozni. Tehát udvarhelyszék, Gyergyó, Csík, és akkor a három székiek esetében Csernáton és Vargyas az, ami említődik. A gyűjtött anyagnak a feldolgozása, az, tehát a 24 csoportszerkezet, az úgy csoportosul, hogy 10 darab van, ami az udvarhelyszéki régiót képviseli, ebből 3 darab lövétei, 2 darab homoródalmási, és akkor egy-egy darab agyagfalva, ders, csehétfalva, korond, udvarhelyszék, és tehát így áttekinthetitek, hogy a 24 tábla az melyik régiókat érinti. A mintaszerkesztés és a felcímkézésről mondanék pár szót, tehát maga a mintáknak a szerkesztése az vagy rekonstruált másolat, tehát egy adott mintának a másolatait. Ugye Melinda is említette, hogy az adott felület az hordozza, hogy az a minta az mennyire torzó, vagy hova tudod elvinni. Tehát nekem adott volt ez a 24 darab ajtó betét, és akkor vannak minták, amikor egy picit kellett szerkezetében módosítani, de hogy vannak, amik másolatok, és akkor ott, ahol meg annyira gazdag a gyűjtési anyag, ott vannak egyedi tervezésű mintáim is. A rekonstruált másolat 15 darab van, és egyedi tervezés 9 darab van. És akkor egyesével végig szaladok az ajtókon. Az első az lövétei, tehát ott látható egy lövétei tájházban. Igen, a címkézésről nem mondtam el az előbb, tehát hogy minden helyiségnél, vagy minden táblánál megjelenik egy helyiségnél, és ez tükrözheti azt, hogy hol lett felgyűjtve, vagy hogyha tudjuk azt, hogy a a régi mesterek azok ott tevékenykedtek, tehát maga a műhelynek a helyszíne, esetlegesen a tárolásnak a helyszíne is, van egy-kettő, ami meg a szakirodalomra alapoz, hogy mit mond a szakirodalom, hova való az a minta. Jó, és akkor az első, ez a lövétei, ami a lövétei tájházban egy saroktékának a mintája, tehát ez itt másolat. A lövéteiről és a homorú dalmás ügyetérség területileg is közel van egymáshoz, viszont a lövéteiek, tehát a homorod mentén tevékenykedtek a Balázsok, és a lövéteiek, ők meg több bútorfestőt számon tartottak. Kardalus szerint ez a fehér virág, ez ami a narcisz, ez ott a helyiek szerint kákvirágnak nevezett, ez egyértelműen helyi sajátosság. A második lövéteje szintén egy tékalapnak a mintájából másolat. Itt a tájháznak adományozó lelkész megemlíti azt, hogy Egyed Dávid ezermester az, aki ezt készítette, tehát szintén a lövétei tájházban lett felgyűjtve is. Lövéteinek tartják a mintát. A harmadik, ez egy picit újabb típusú, itt flóderozott alapon vannak virágfűzérek. Ugye itt az adott formám az kényszerítette arra, hogy formailag torzuljon a minta, viszont az inspirációs anyag az egy hosszú padnak a betétje. A következő az homoródalmási. Itt van Ilike Bence Ilona Kucka Egyesülettel a 2000-es években, nekik volt komolyabb gyűjtésük a almási bútorok feldolgozásával. Itt, amit láthatunk, ez szintén egy másolat, a tékalap az az Udvarhelyi Házrezső Múzeumnak a tulajdona. A másik almási, ez egy kontyos széknek az alapján lett egyedi tervezés, a almásiaknál elég gyakran találkozunk a harapó rózsával, tehát ami a fő motivuma ennek az ajtónak. Van egy agyagfalvi betét, ami hát kevés tárgyi anyag van, viszont malonyaira alapozva a Kardalus is említi, hogy Lőrinc István nevű bútorfestő tevékenykedett agyagfalván, és a régi képek, azok a saját képeim, én onnan származok, és családban maradt fent egy régi padládának a betétjei. A minta az egyértelműen a kardalus mintához is, mintával is azonosítható, és a malonyaival is. Tehát ennek alapján készült az egyedi minta. A derzsi az bár területileg a homorod mentéhez áll közel, teljesen különálló, egyedi stílust képvisel. Nagyon hasonlít a torockói mintákra, szászos mintákra, itt szintén a Ilikéjék és az Unitárius Egyház volt az, aki gyűjtést végeztek és feldolgozták az anyagot. A Csejérfalvi betét, ez a Szentléleki Tájháznak a gyűjteményében található egy saroktéka, amin írja, hogy Deák Zsigmondé, és akkor itt megjelenik a kígyó, tehát a Szentléleki Tájház tulajdona, de hogy Csejérfalváról lett begyűjtve. Itt azért került rá a Csejérfalvi címkézés, mert hogy onnan lett gyűjtve. Na, itt van egy ilyen önk, aminek a címkézése azt mondja, hogy korond, hát erre Kardalus az, aki egyértelműen ezt a mintatípust korondinak jelöli. A Székely Keresztúri Múzeum kecseti házának a berendezése, ami több bútordarabból áll, egyértelmű, hogy ugyanannak a kéznek a munkái, 1856-os, viszont nincsen rögzítve az, hogy ez honnan lett begyűjtve. A kardalus gyűjtése alapján ez a mintatípus, ez korondi. Van egy udvarhely széki címkével, itt még alatt az epelakát is ír, és akkor mellette a két anyag, aminek alapján elkészült, tehát végül is főként a szék, és itt meg zetelaka van megemlítve, viszont máshol én zetelaki festett bútorral nem találkoztam, csak itt a Domanowski kötetben, és hát alatta, ami van, az egyértelmű, hogy egy újabb 900-as évek elején festett bútornak a mintája, és inkább láttam azt, hogy udvarhelyszékkel címkézem, mert hogy maga a csoportszerkezet az teljesen azonosítható. És akkor itt áttérek a csíki régióra, a felcsíki S alakú csavart csokrok, azok elég elterjedtek voltak, és akkor itt van mellette a Csíkszentmiklósi tájház ládája, aminek alapján készült ez a minta. A kosaras csokrok, ez is elég gyakori, tehát itt már tudtam a több régi ládáról alapozva és egyedi tervezéssel készíteni kosaras csokrot. A következő ez a Csíkharcfal, ami szintén másolat 1869-es ládáról, ez a múzeum tulajdonában van, a Csíki Székely Múzeum. Van egy csak Csík névvel címkézett, itt több olyan láda volt, amivel Csíkszentdomokosi gyűjteményben, a Csíki Székely Múzeumban találkoztam, egyértelműen ugyanannak a kéznek a munkái, elég sok az áthajlás, tehát alcsíkon is, felcsíkon is találni ebből a típusú ládából. A csíkmenasági, ez jelenleg a menasági gyűjteményben is található, kardalus gyűjtése is erre a mintatípusra azt mondja, hogy menasági, válaszúton is van a Csángó szobában egy ilyen menasági láda. Kászon, bár a csíki térséghez sorolható, viszont mintailag sokkal közelebb áll a három széki csernátoni mintákhoz, tehát amit az előtt is láthattuk, hogy a csíkiaknak sokkal egyszerűbb vonalvezetése van, itt azért egy dúsabb mintát láthatunk. A Csíki Székely Múzeum egyik ágyvégének a mintája alapján készült. És akkor jönnek a gyergyóiak. Igen, tehát van egy ilyen gyergyói ládatípus, amivel elég sok felé találkoztam. Tekerőpatak, Újfalú, Remete, Alfalú van még megjelölve a név alatt. És tájházakba, a szakirodalomba is, hát Kardalus ő azt mondja, hogy alfalvi, viszont tájházakban máshol is találkoztam vele. Tehát a két függőleges életfás csokor között van egy koszorús csokra, ami a következő, itt meg a koszorúnak a másolata. Kienfalvi, ez egy kicsit szívem csücske, mert hogy a család tulajdonában lévő láda, és annak a másolata, viszont ezzel a mintatípussal is találkoztam felcsíki gyűjtésbe is, találkoztam a Székely-Keresztúri Múzeumban is, tehát látszik az, hogy azonos kézmunkája, és van olyan is, ahol a datálás azt mutatja, hogy van 50 év különbség közötte, de hogy hasonló a csokorszerkezet. A Gyergyó Remetei, ami a Gyergyó Remetei tájháznak a gyűjteményéből egy székhátnak a másolata alapján készült. Ecset használat szempontjából ugye az az érzésem, hogy Az, aki festette, az biztos, hogy nagyon jó kezű volt, viszont bizonyos részletei azért nem annyira ecsetbarátok, úgyhogy máshol festve úgy ezzel a mintával nem találkoztam, de nagyon szépen kidolgozott minta. Van egy csernátoni betét, és itt említettem már az elején, hogy a Haszmanék, tehát Orsi is beszélt az unokatestvérekről, Gabriella, ő aktívan tevékenykedik a bútorfestés területén, és az ő munkái azok, amik alapján, tehát a régiek alapján annyira így gazdag volt az anyag, meg hogy az ő beleegyezésével is készült el a két csernátoni ajtó. És akkor van egy Pargyasi, ahol meg Sütő István nevét említeném meg, ő az, aki a Sütő dinasztia leszármazottja, tehát 84-ben született, tehát fiatalon ma is ezzel foglalkozik, és itt megint csak az ő beleegyezésével készült volt el ez az ajtó, ami egyedi tervezés ugyan, de hogy az ő munkája alapján, és van még egy téka, ami szintén a Vargyasi sütők munkája. Az utolsó dián az a 100 munka térségünkben. Elég sok tájházban, múzeumban találkoztam olyan bútorokkal, amik nem itteni műhelyekben készültek, mármint székelyföldi műhelyekhez köthetőek. Ez egy állótálas, ami az Udvarhelyi Múzeum gyűjteményében található, és bár a Homorod mentén lett begyűjtve, egyértelműen nem oda jellegzetes munka, hanem száz munka. Most, hogy itt vagyunk, azt hiszem, hogy pont emesek te segítségeddel kerestem ott valamikor, hogy az itteni régióra mi az, ami jellemző lenne, de hogy bár volt több nekifutás, én leginkább a vásáros ládák, a kolozsvári ládák is azok, amikkel itt errefele is találkoztam meg, hogy válaszúton is azokat festettük valamelyik évbe, és az a leggazdagabb anyag, ahol megint az van, hogy nem tudunk konkrét műhelyt, konkrét festőt. A vetítésem ezzel véget ér. Megyünk és festünk, annyit mondanék még el, hogy tehát maga ennek az anyagnak a felhasználása kapcsán, hogy hát elkészült a Hargita együttesnek egy bútordarab, ami hál' Istennek nekem adott egy lehetőséget, hogy ezt a gyűjtést elvégezzem. Azóta eltelt egy jó pár év, és azért foglalkozások során használom ezt az anyagot. Tehát a múzeumaink és a tájházainknak a mintakincse az alapul szolgál ahhoz, hogy népszerűsíteni tudjam a festett bútorainkat, és munkámat tudjam végezni. Köszönöm szépen!